Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendégei pedig Merényi Zsuzsanna, a Pénzmúzeum edukációs főmunkatársa.
Szép jó napot kívánok!
És Szabó Jenő, a Bélyeg Múzeum igazgatója.
Jó napot kívánok én is!
Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hát a titulusokból nagyjából kiderül, hogy milyen téma mentén megyünk, hiszen a Pénzmúzeum és a Posta, Bélyeg Múzeum is, bocsánat, képviselteti magát. Az egyik a budai oldalon, a másik a pesti oldalon található, de van-e még valami közös vonás?
Közös vonás talán konkrétan az épület, ugyanis a Pénzmúzeum ma abban az épületben van, ami 1925-ben Budai Posta Palota néven épült föl. A Bélyeg Múzeum pedig abban az épületben van, amely 1939-ben Pesti Posta Palota néven épült.
Igen, Szabó igazgatóról még nem volt nálunk, úgyhogy ki is használjuk, hiszen a Bélyeg Múzeum különleges helyeket tartalmaz, és hát pár témával készültünk is, de előtte visszaadnám Merényi Zsuzsannának a szót, annak apropóján, hogy a napokban lett 3 éves a Pénzmúzeum, egy kis számvetést kérnénk az elmúlt 3 év eszenciájáról.
Március 15-én töltöttük be a 3. születésnapunkat, és ez a szelíd ahhoz képest, hogy a Bélyeg Múzeum hány éves, ez a szelíd, szolíd 3 év, egy nagyon intenzív bemutatkozás volt a pénzügyi nevelés terén. 340 ezer látogatót értünk el ez alatt a 3 év alatt, és ennek körülbelül a 43%-a 18 év alatti. És még egy-két szám, hogy körülbelül a látogatók felét csoportos vezetéssel fogadjuk. Ennek az adja a jelentőségét, hogy őket tulajdonképpen életkor szerint differenciált tartalommal és differenciált módszertannal vezetjük végig a múzeumon. Érdemes még megjegyeznünk azt a számot, hogy 30 ezer fölött van a Bőrönd Múzeummal elért diákok száma, 10 ezer fölött most már a múzeum pedagógiában érintettek száma. Ezek a számok azt gondolom, hogy nagyon hízelgőek, és valóban a funkciónk beteljesítését jelzik. 10 fölött van a 3 év alatt megkapott díjak, hazai és nemzetközi elismerések száma is. Ezek közül 2 emelnék ki. A magyar viszonyok között fontos, hogy közösségi múzeum vagyunk, tehát befogadó, nyitott, mind a civil, mind pedig a helyi lakosság, tehát civil szervezetek és helyi lakosság felé. És a másik fontos jellemzőnk, ez egy DASA, tehát egy nemzetközi elismerés, ami pedig az élményszerű tanulást támogató mi voltunk elismerését bizonyítja.
Hát szerintem a kedves hallgatókat mindenki foglalkoztatja ilyen bevezető után, hogy a Bélyeg Múzeumról is kapjunk egy kis áttekintést.
A Bélyeg Múzeumnak egy kicsit messzebbre nyúlik a múltja. 1930-ban alapította meg a Magyar Királyi Posta, de az előzmények, a gyűjtemény egyben tartásának, illetve felhalmozásának a kezdetei a millenniumi évekre vezethetők vissza. Azóta mondhatjuk azt, hogy a világ legteljesebb bélyeggyűjteményét birtokolja a mi múzeumunk, tehát amit valaha posta bélyegből bármelyik országban a világon kiadtak, abból innen hiányzik a legkevesebb.
Egy volumenben mit kell elképzelnünk magunk előtt?
Itt azt kell elképzelni, hogy az egyetlen kiállító termünkben, ennek oka van, hogy miért egyetlen, majd elmondom később, ott van az állandó kiállításunk, és ebben több mint 550 ezer féle bélyeget lehet egyidejűleg megtekinteni, 3200 kihúzható keretben. Úgyhogy többször vissza kell jönni a látogatónak, ha a teljességre törekedne, viszont a teljes gyűjteményi darabszámunk az megközelíti a 14,5 millió darabot. Ebben nem csak bélyegek vannak, hanem a bélyeggyártás, legalábbis a magyar bélyeggyártás vonatkozásában mindenféle stádiumot, relikviát gyűjtünk, kezdve onnan, hogy kiírják a bélyeg tervezői pályázatot, a tervgrafikák beérkeznek hozzánk, tehát eredeti bélyeg grafikák is, egyedi műalkotások vannak, abból készül végül is ugye a nyomdai széria termék, amit postabélyegnek hívunk. Hozzánk kerülnek idővel, amikor már betöltötték a küldetésüket maguk a nyomóeszközök is, tehát a nyomdatechnikának a fejlődését is remekül tudjuk demonstrálni ezáltal. Továbbá próbanyomatok és egyéb különlegességek, tévnyomatok, amik igazából érdekesek, illetve maguk azok a küldemények, amelyek miatt a profi gyűjtők igazából beleszerettek ebbe az egészbe. Ők azt mondják, hogy nem bélyeget gyűjtenek, hanem postatörténetet.
És a tematikát hogy képzeljük el? Ha például most egy virtuális síkon mennénk be a múzeumba, időszaki évekbeli, vagy pedig más jellegű elgondolások mentén van felosztva?
Az állandó kiállítás az a kettőt kombinálja. Tehát egyrészt a földrajzi régiók szerint van elrendezve, kontinensenként, kontinensen belül országunk ABC rendben, és országon belül pedig időrendben, ahogy a bélyegeket kiadták, a katalógus számokat a bélyegeknek időrendben adják a katalógus készítők, és vannak időszakos kiállításaink is egyébként. Most éppen a Micsoda Nők című kiállítást lehet látni nálunk az év végéig.
A két intézmény között egyébként van együttműködés, és a beszélgetésünk apropiát ez is adja, de erről majd kérdezzük Mari Zsuzsannát. Mégpedig, hogy mi?
Az egyik időszaki kiállításunk, mert több is volt már ebben a három évben, a mostani, amelyik egész évben várja a látogatókat, a Bélyeg Múzeumnak a kiállítása. De nekem még egy összefüggés eszembe jutott, a Popovics családnév. Az az érdekes, hogy a két Popovicsnak tudomásom szerint családilag nincs köze egymáshoz, de Popovics Sándor a Magyar Nemzeti Bank első elnöke, és egy Popovics gyűjteményen alapul tudomásom szerint az első komolyabb gyűjtemény, amivel elkezdte a Bélyeg Múzeum a történetét.
Így van. Popovics Frigyes Mirko volt az a kereskedelmügyi minisztériumi tanácsos, aki nemzetközi hírű gyűjtő volt, és tulajdonképpen az ő gyűjteményén alapozta meg a Bélyeg Múzeumnak a hírnevét, illetve a nagy ritkaságok jelentős része tőle származik, és ennek azért van különösebb jelentősége, mert amikor ez a szándék megszületett, hogy egy Bélyeg Múzeumot hozzon létre a Magyar Királyi Posta, akkor kiderült, hogy ezelőtt a szándék előtt, amiket a Magyar Királyi Posta maga adott ki, azokat a bélyegeket sem tárolták és nem gyűjtötték. Tehát magángyűjtőktől kellett visszavásárolni a klasszikus korszaknak az igazán komoly darabjait, és részben vásárlás, részben pedig adományozás révén került ide a Popovics gyűjtemény, és van nálunk, ahogy belép valaki a múzeumba, az előcsarnokban egy úgynevezett donátorok fala, ahol a legnagyobb adományozói vannak a múzeumnak, és Popovics Frigyes Mirkóval kezdődik ez az arckép.
Milyen kicsi a világ.
Igen. Igaz? Igen.
De nagyon még érdekes. Nézzük a további kapcsolódási pontokat.
Múzeumpedagógiai foglalkozások, akkor legyen egy ilyen módszertani kapcsolódási pont, hiszen maga múzeumpedagógia arra való, hogy a látogató jellemzően fiatalabb korosztály egyrészt szerezzen saját élményt a múzeumban, másrészt pedig ahhoz kapcsolódóan történjen még valami olyan aktivitás, olyan alkotási folyamat, amivel még tovább elmélyíti az élményeit. Ebből a szempontból a vendégségbe fogadott Bélyeg Múzeum 4 korosztály számára dolgozott ki ilyen foglalkozásokat, és ezeket most nálunk valósíthatják meg a múzeumpedagógusok.
És egy időszaki kiállítás mennyiben rázza föl az intézménynek a munkáját? Hogy látják?
Azt gondolom, hogy színesíti, gazdagítja, és új réteget, új dimenziókat nyit meg. Tehát én nagyon hasznosnak gondolom, hogy most pont egy olyan típusú foglalkozási lehetőség nyílik meg nálunk, ami tudjuk, hogy a gyerekek szeretnek gyűjtögetni, szeretnek összerakosgatni dolgokat, és a kézművesség és itt ez a fajta gyűjtési, valamilyen gyűjtési szempont együttesen tud megvalósulni, hiszen maga a kiállítás, hát még egy nagyon fontos találkozási pont, hogy az aranyvonat, amely ugye a nemzeti aranykincset volt hivatott 44-45-ben megőrizni, egy olyan ládát, vagy több olyan ládát is magával vitt, ami postabélyegeket tartalmazott, tehát pont ezeket az értékes művészeti értékeket képviselő, vagy műkincset is képviselő értéket vitt magával.
Egyéb iránt hova tudjuk magunkat pozícionálni bélyeg terén, mi magyarok?
Milyen szempontból?
Hát akár említette, ugye, hogy 1930-as években nyílt a Bélyeg Múzeum, de már ugye a története visszanyúlik a millenniumra. Ha azt az időszakot veszük alapul, akkor mennyiben volt Magyarország mondjuk fejlett ezen a téren? Mert köztudomásban vannak nagyon erősen fejlett országok, Ausztria, Svájc, Németország, Bélyeg.
Hát illetve Anglia kezdte első bélyeget.
Hogyha csak a múzeumok felől nézzük, akkor nincs olyan túl sok tisztán Bélyeg Múzeum a nagyvilágban. jellemző az, hogy más egyéb kommunikációs szektorokkal együtt közös múzeumok van, ahol kommunikációs múzeumnak hívják, és annak van egy bélyeges szekciója, mondjuk a telefónia, a műsorszórás mellett, vagy a közlekedéssel együtt, például Lisszabonban ugye a portugáloknak a gyarmati múltjára tekintette a tengerhajózással is össze van kötve az, amit ma filatéliai gyűjteménynek nevezünk. De akadnak tisztán bélyegmúzeumok is, például Monakóban van egy nagyon szép gyűjtemény, aztán Washingtonban is lehet ilyet találni, meg Londonban a British Múzeumnak is van egy komoly szekciója, meg van a brit királyi családi gyűjtemény. Ők is nagyon nagy gyűjteménnyel rendelkeznek. Annak az a kvázi a korlátja, hogy ugye elsősorban a hajdani gyarmatbirodalmuknak az országait gyűjtik, mi pedig az egész világot.
Hát Magyarország sosem volt gyarmatosító, tegyük hozzá. Igen, a történelemre visszatekintve egyébként igen. Ez egy érdekes és visszatérő hullám. Pontosabban igen. Ugye azonossága a nagy úgynevezett bélyegkibocsátó országok között. Mármint az, hogy gyarmatbirodalomként funkcionáltak, és hát nyilván ott egészen más volt a szállítás, a küldemények, a bélyegkibocsátás. De Magyarországon egyébként volt valami bélyegkibocsátási hullámnak egy különleges fázisa? Vagy több is esetleg?
Most nagyon érdekes, hogy a következő alkalommal a Múzeumok Őszi Fesztiváljának az egyik vezérfonala, amit megkaptunk a központi szervezőktől, a különféle divatok. És minden múzeum a saját gyűjtői körén belül próbálja ezeket a divat hullámokat megragadni. Most a bélyegkibocsátásokban is vannak ilyen divatok, ami részben a nyomdatechnika fejlődésével is összefügg. Például az 1960-as évek közepén egyszer csak hirtelen szinte minden országban elkezdtek festménybélyegeket kiadni. Mert akkor már tudtak aranyfüst meg aranyfólia technikával is bélyegeket nyomni, és akkor egy évtizedig ez ment. Akkor az űrhajózás korszaka 60-as évek elejétől rengeteg űrhajós bélyeg jött divatba.
És itt a Magyar Bélyeg Múzeumban mi a legrégebbi relikvia, mert majd megkérdezzük a Zsuzsanától is a pénzmúzeumot, de még picit leragadtunk ennél a témakörnél.
A legrégebbi a világ number one bélyege, az úgynevezett Black Penny, 1840. május 6-án Angliában adták ki a világ legelső posta bélyegét. Ebből van nekünk is.
Azért, ebből mennyi felelhető egyébként még?
Pontos számot azt hiszem, hogy senki nem tud mondani.
Talán a kuriózitását.
Igen, kuriózitása az megvan, viszont nem tartozik a legnagyobb ritkaságok közé a következő miatt. Ugyanis Anglia az egy polgárosult ország volt, amikor 1840-ben kiadták az első bélyeget, és a polgár mit csinált? Gyűjt. Igazából a polgárság megjelenésével indul be általában a gyűjtés, mint társadalmi hobbi tevékenység, ugyanis a gyűjtéshez három dolog kell alapvetően. Szabadon felhasználható pénz, szabadidő és valamilyen műveltség. És ez először össztársadalmi szinten a polgárság megjelenésével köszönt be, és Angliában már készültek rá, hogy most fognak valamiből a legelsőt kiadni, és akkor bespályázoltak bele. De most is azért vannak olyan példányok, amelyek akár 5-10 ezer eurót is érnek darabonként.
Hát ha jól tippelek, ugye nálunk, gondolom, majd meg tetszik erősíteni, vagy sem, az osztrák-magyar monarhiától indult be a hullám.
Igen.
Magyarországon
Magyarországon a bélyeg használt, itt persze már a mintakövetés is begyűrűzött, illetve az, hogy látták, hogy mennyire praktikus az, hogyha előre megváltják a későbbi kézbesítésnek a díját, ugyanis a postának ezáltal biztos lesz a bevétele. És a biztos a bevétel a korábbi készpénzes bérmentesítéshez képest, akkor azt lehet mondani, hogy lejjebb lehet vinni a tarifákat. Ha alacsonyabbak a tarifák, a társadalomnak nagyobb része tudja megfizetni a postai szolgáltatásokat. Tehát ez egyszerűen egy forgalomgeneráló szerepe lett a posta bélyegnek, ez volt igazából a lényeg ennek a találmánynak, és ezért már 10 évvel később, 1850. június 1-től a levert szabadságharc után az egységes Habsburg birodalomban egy egységes birodalmi postát működtettek, és Magyarországon is az osztrák bélyegeket használták a kiegyezésig.
És egyébként mi a legrégebbi magyar bélyeg?
Amit magyarnak tekintenek, sokáig ment a vita, hogy melyik az, amit elsőként a Magyar Királyi Posta rendelt meg, de még Bécsben gyártották az állami nyomdában, vagy pedig a budai állami nyomdában, amikor már a magyar nyomdák is fel voltak készülve technikailag arra, hogy bélyeget ilyen finom szerkezetű dolgokat készítsenek, és 1871-ben 4 évvel később készült el az első Magyarországon gyártott bélyeg. De most már a nemzetközi filatériai élet is elfogadta, hogy az 1867-es kiadás az első magyarnak tekintető.
Tehát a kiegyezést követően kibocsátott első bélyeg.
De 48-49 alatt készült egy bélyeg
terv.
Igen,
az egy érdekes történet. Megelőzhettük volna a nagyvilágot jelentősen. Magyarország lett volna az 5. bélyeg kibocsátó ország, ha 1848 nyarán egy bizonyos Tánmór nevű 20 éves egyetemista által tervezett grafikából bélyeg lett volna. Ugye a forradalom már lezajlott, még Jelasics nem indult el leverni a forradalmat.
Mit ábrázolt ez a bélyeg?
Ez a bélyeg terv, mert a bélyeg soha nem készült el végül is belőle. A Kossuth bankon található úgynevezett középcímert ábrázolta, és ennek az ábráját vitte föl egy ilyen tusrajzzal, egy ilyen merített papírra Tánmór, és Magyar Álladalmi Posta, ez volt a körirata, és alatta pedig az, hogy postajegy. Akkor még nem is alakult ki, hogy minek fogják hívni ezt a tárgyat, hát nem bélyegnek hívták, hanem postajegy volt.
Ez a relikvia milyen nagyságú?
Körülbelül egy olyan A5-ös méretű lapot képzeljünk el, és ez most a múzeumban megtalálható, és ennél kalandosabb története szerintem kevés dokumentumnak van, mint ennek a kis bélyegtervnek, ugyanis 1848 őszén, amikor kitört a szabadságharc, elkezdődtek a harcok, akkor már nem volt idő a bélyegnek az elkészítésére. Ugyanis a Landerer nyomda, amely a szabadságharc egész időtartama alatt az állami nyomda szerepkörét betöltötte, mindenféle más egyéb nyomtatványokat, többek közt azt a bizonyos 42 millió forintot a honvéd sereg fölállítására, amit megszavazott az országgyűlés, azt kellett nyomnia. A bélyeg nem készült el, viszont a grafika eltűnt. Tudtak róla, hogy van egy ilyen szándék, Kossuth féle pénzügyminisztérium égisze alatt zajlott a postaügynek az intézése is, és 1924-ben egyszer csak megjelent egy cikk egy filatériai szaklapban. Bizonyos Jászai János Emánuel nevű bélyegkereskedő és gyűjtő publikált egy cikket, hogy előkerült ez a bizonyos Tánmór féle grafika 1848-ból, és az ő birtokában van. Utána megvizsgálták ezt mindenféle műszeres vizsgálattal, hogy valódi-e, korabeli-e a papír, a tus, stb. És kiderült, hogy már az egyképes nyomólemeznek minimum el kellett készülnie. Olyan kis apró rostokat találtak, olyan kis szennyezéseket, meg hasonló dolgokat a papírnak a rostjaiba, ami igazolta, hogy az elkészült. Ráadásul volt egy ceruzás feljegyzés, hogy mitte grün, rámen rót, vagyis a kerete piros, a közepe pedig zöld. A piros fehér zöld színekben pompázott volna az első bélyegünk, és hogy került elő. A hátoldalán ennek a grafikának van egy érdekes kis mondat, egy rövid mondat, egy szójátékkal, hogy Lieber Herr Uschitz, Uschitz Jakabnak hívták a nyomda főgépmesterét, ich hab ich getan. És akkor ugye a getán, vagy egy elkészítettem, az csak tével irandó, de őt meg Tánmórnak, és betett egy H betűt ilyen szójátékként, hogy én, mint Tánmór készítettem.
És egy kis kreativitás.
És ez a bizonyos Jászai János Emánuel ennek az Uschitz Jakabnak az unokáját vette feleségül. És a hozományban volt egy Petőfi kötet, és a Petőfi kötet lapjai közt ott volt a grafika. Mennyi a valószínűsége, hogy hogy olyan ember kezébe kerül, aki tudja, hogy mit talál.
Hát a beszélgetés előtt a két Popovicsal kezdtük, úgyhogy elég különös kalandozások vannak, de most az a helyzet, hogy lejárt a műsornak az első része, és azt ígérem, hogy Merényi Zsuzsával kezdjük a műsor második részének az első percét. Érdemes lesz velünk maradni, a napvendégét hallják továbbra is.